sportérték. Minden, ami sport. Játék, üzlet, gazdaság. Sportérték. Minden hétfőn az 5 órai hírek után.
Jó napot kívánok, kellemes délutánt, köszöntöm a Trend FM hallgatóit. Ez itt a Sportérték, én Mezei Dániel vagyok, és a mai vendégünk Nagy Antal, 32-szeres válogatott labdarúgó, korábbi válogatott labdarúgó, a Honvéd aranycsapatának tagja, és a válogatott oszlopos tagja. Ugye ő volt az egyike azoknak, akik ott voltak még az utolsó világbajnokságon, amelyen magyar csapat is részt vett. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Szervusz, Anti.
Szervusz, és köszöntöm a hallgatókat, és nagyon szívesen jöttem.
Hogy vagy?
Hát köszönöm. Végül is kellemes téli időnk van, úgyhogy...
Végre.
Végre, és még a bajnokságunk is elkezdődött, tehát minden aktuális.
Egész jó volt ez a Fradi Újpest.
Igen, ez engem meglepett, mert én azt hittem, hogy a Fradi jobban fogja dominálni ezt a mérkőzést, és azt hittem, hogy sokkal egyértelműbb lett, vagy lesz, de egy ilyen kemény mérkőzés lett belőle, és tényleg azt lehet mondani, hogy az utolsó pillanatig nagy harc is volt, meg jó íram is.
Érdekes gólokkal, és végül is egy szorosabb eredménnyel, mert azért a közte kettő azért az mégis kellemesebbnek tűnik. Nézegettem a Facebookot, meg az Instagramot, és nagyon-nagyon sokan komoly programként élik már meg újra a Ferencváros, éppen az Újpest szurkolói ezt a mérkőzést. Ez jó irány lehet, de talán az ennél igazán jó, hogyha Újpesten is végre volna egy hasonló szintű csapat, és egy hasonló szintű mérkőzést tudna játszani az Újpest a Fradi ellen.
Hát igen, ugyanis akkor érdekes a rangadó, ha nem csak jó mérkőzést csinál az Újpest a Fradi ellen, hanem győzelmi eséllyel is megy pályára. Tehát ha lenne oda-vissza mérkőzés nyerés, tehát a hazai mérkőzéseket megnyerhetni az Újpest is, ugye, és ebben a pillanatban, ha jól hallottam tegnap, akkor 12 mérkőzés óta tartó nyeretlenségi sorozatban van az Újpest, tehát bármennyire is kellemes a hangulat, bármennyire is aranyos az, hogy a Fradi Újpest azért még így is rangadó, azért az Újpest szurkolók akkor lelkesednének igazán, ha a hazai meccseket ők nyernék.
Jött. Te idődben még a kettős rangadók javában zajlottak, és akkor hát két mérkőzés, vagy az egyik mérkőzés, a Honvéd mérkőzések az árnyékában rendezték a Fradi Újpesten.
Hát, hogy mondjam csak, akkor ugye attól függően, hogy melyik csapat foglalta el az első helyet, attól függően azért a nézők, közönségnek egy bizonyos százaléka az éppen első helyen lévő csapat felé tolódott el, és hát persze természetesen azért a Ferencvárosnak volt a legnagyobb tábora már akkor is, de a szurkolók azért abban az időben tudtak, például a Fradi szurkolók tudtak a Honvédnak szurkolni, ha az volt az érdekük. Tehát egy furcsa kettőség volt a rangadókban, hogy egyik héten 60 ezer ember ki tudta mondani, hogy hajrá Honvéd, mikor megnyertük a meccset az Újpest ellen, mondjuk, vagy éppen a Vasas ellen, akivel rivalizáltak, majd két hét múlva már kispesti cigányok lettünk hirtelen, tehát akkor szittak bennünket, tehát a kettős rangadóknak mindig különleges hangulata volt.
Most is sok néző volt szerencsére a Gruppama arénában, de igazából nem ezért szerettem volna, hogyha eljössz ide hozzánk vendégségbe a mai sportértékben, hanem azért, mert szeretnénk az átigazolásokról beszélgetni. Egyébként, ha már a Fradiról beszélünk, akkor kézenfekvő ez a téma is, mert a Ferencváros az elmúlt években több olyan adásvételt ütött nyelbe, amely már európai mércével mérve is látható. Értem ez alatt, hogy több millió eurós bevételt generált egy-egy játékoson a Fradi. Ez egy jó játékos politika eredménye, vagy egy építkezés, vagy szerencse? Mi ez pontosan?
A kettő együtt. Ugye, mert némi szerencse is kell ahhoz, hogy olyan játékosokat találjon a Ferencváros, akik nem kerülnek egy vagyonba, de jó eredményeket érnek el a pályán, majd jó áron el lehet adni őket. Tehát pici szerencse kell hozzá, de inkább a Ferencvárosnak a menedzsmentjét dicsérném, hiszen úgy álltak össze ott Hajnal Tomő és a vezetőkkel, hogy ahogy olvastam az újságban, meg hogy hallottam is egyik őktől, másik őktől, hogy ez egy tudatos program, kiválasztják a játékosokat. Ők nem csak olcsó, hanem jó játékosokat is keresnek, és ahogy hallottam, főleg olyan játékosokat, akik eredményt akarnak, nagyra törőek, győztes típusúak, tehát ők már egy kicsit tudatosabbá tették ezt a csapatépítést, nem úgy, mint némelyik magyar csapat, aki csak toldozgat, fordozgat általában.
De az megfogalmazható, és lehet, hogy ennek a szurkolók, vagy a nézők nem örülnek annyira, hogy tulajdonképpen a legnagyobb üzlet majd, hogy nem ebben van, főképpen egy közép-európai bajnokságban szereplő csapatnak a játékos adásvételben.
Hát ugye azt mindenki tudja, hogy a magyar labdarúgás és a Ferencváros is ezáltal még mindig csak kiugrási pont a játékosok számára, tehát igazából azért arra ebben a pillanatban mi nem számíthatunk, hogy a Manchester United-del vagy a nagy csapatok, a Real Madrid-del versenyezzen a Fradi játékos keretben, vagy éppen pénzügyi keretben, egyebekben. Tehát, ahogy szoktam mondani, az igény meg lenne rá, tehát nem ártana, ha Magyarországon lenne 2-3 olyan csapat, mint ezek a nemzetközi nagy csapatok, de azért legyünk reálisak, mi inkább még a kiugrási pont vagyunk, hogy azért, mint is mondtam, a játékosok számára, viszont ha ilyen hozzáértéssel, és ahogy az imént is mondtam, névi szerencsével nyúlnak bele a játékosokba, mondjuk a Ferencváros vezető, és én nagyon szeretném a Honvéd vezető, és így nyúlnának ehhez, akkor természetesen nem csak eredményes lesz a csapat, hanem még bevétel szempontjából is a tovább lépés lehetőségét teremtik meg, hiszen mindenki tudja, hogy egy-egy játékos, aki a Ferencváros teljesít, vagy Ferencvárosban nyújtott teljesítmény, és a csapat teljesítményével kirakatba kerül, az viszi a hírt, hogy ha oda megy egy fiatal játékos a magyar bajnokhoz, akkor számíthat arra, hogy nemzetközi szinten is megmérettetik, és ha jó teljesítmény nyújt, akkor adott esetben egy rivalda fényben lévő csapathoz kerülhet oda. Tehát ez nem csak a Fradinak üzlet, hanem a játékosnak is, és ezáltal egymást emelik följebb.
Hogyha megnézzük, most írtak erről Issa Lajduni eladása kapcsán, de az ember azért tudja, hogy 2014-2015 óta a Ferencváros 5 játékost értékesített európai top bajnokságba. Kezdődött ez Muhammed Besiccsel, aztán ugye Szomália, Besics az Evertonhoz távozott, aztán Szomália a Toulouse-hoz. 2016-ban egyetlen magyarként ezek közül Nagy Ádám a Ferencvárosból igazolt a Bolognába, aztán Uzuni távozott tavaly a Granadához, Spanyolországba, és most pedig Lajduni az Union Berlinhez, amely mondhatjuk, meglepő, de ki lehet mondani, hogy tulajdonképpen bajnok esélyes a Bundesligában. Na most egy magyar szerepel a játékosok között, azért jobb lenne, hogy itt az arány mondjuk 3-2 lenne a magyarok javára.
Hát ugye én építőmérnök vagyok, és én a számokhoz viszonylag értek. Mindig mondom a barátaimnak, hogy mivel labdarúgáshoz nincs papírom, ahhoz nem annyira, de a számokhoz értek, és én azt szoktam mondani, hogyha egy csapatban 10 külföldi játszik és egy magyar, akkor nagy valószínűséggel ugyanilyen arányban lesz a külföldre igazolható játékosok aránya, és tehát nagyjából most ott vagyunk, hogy 8-3-hoz az arány, és néha még rosszabb is. Tehát ez engem nem lepett meg, hogy a Ferencvárosban, ahol több külföldi játszik, mint magyar, több külföldi kerül természetesen eladásra is. Tehát ez egyértelmű. Nekem az a vágyam, hogy egyszer annyi magyar játszon a BL csoport körében lévő Fradiban vagy Honvédban, hogy tehát ezzel azt is jeleztem, hogy tehát BL csoportban játszanak, de annyi magyar játszom benne, hogy ugyanolyan eséllyel jusson ki, vagy ugyanolyan számba jusson ki a nemzetközi porondra magyar játékos, mint amennyi külföldi.
Nagy Antal, a Sportérték vendége itt a Trend FM-en, korábbi 32-szeres válogatott labdarúgó, vele beszélgettünk az átigazolásról, az átigazolás politikáról, és közben a magyar labdarúgásról is, de most lesz egy kis kitérő, de maradunk még egyelőre Magyarországon, hogy tulajdonképpen egyre inkább úgy néz ki a nemzetközi futball, hogy vannak top csapatok, nem tudom én, 20, és olyan együttesek is, amelyek hát neked szokatlanul, de még nekem is szokatlanul, amelyekről azt gondolná az ember, hogy az egy igazán nagy csapat, tulajdonképpen beáll a top csapatok alá utánpótlás nevelő egyesületként, és itt most a Benficát említeném meg, akik az elmúlt években hihetetlenül nagy összegben, és hihetetlenül sikeresen adtak, vettek, vagy éppen, náluk el lehet mondani, szép számban neveltek labdarúgókat. De itt most azért érdemes megemlíteni a Benficát, mert 121 millió eurót fizetett a Chelsea Enzo Fernandezért, és João Félixet és a többieket is említhetném az elmúlt évekből, akiket hihetetlenül jól adtak el. Ez milyen tudás? Ez egy megfigyelői hálózat, szakmai tudás? Tehát hogy kell ezt véleményed szerint elképzelni a mai nemzetközi futballban?
Nagyon egyszerű. Erre van is egy mintánk ráadásul a magyar futballban is, ami ezelőtt 30-35 évvel volt, hiszen a magyar labdarúgásnak akkor volt Győr, volt Debrecen, volt Pécs, tehát olyan csapatai voltak, akik, hagyd soroljam ide Nyíregyházat is, hiszen onnan jöttem, Debrecent is, tehát az összes vidéki csapat gyakorlatilag kiszolgálta a, most idézőjelbe teszem persze, kiszolgálta a pesti nagycsapatokat. Tehát aki már jól játszott vidéken, az természetesen a fővárosi, egyik fővárosi nagycsapatnak a meghívására számíthatott. És volt egy egészséges fölfelé áramlás. Na most a portugál labdarúgásban még magasabb szinten ez játszódik le hosszú ideje, hogy olyan utánpótlás bázisuk van, akiből a különböző kiszolgáló csapatok, idézőjelben megint a kiszolgáló csapatokat, a kiszolgáló csapatok termelik a játékosokat mondjuk a Benficának, vagy a Benfica utánpótlás bázisa is, ezeket a Benfica jó nemzetközi teljesítéssel fölneveli.
Hát igen, mert az a Benfica a BL-ben ott van jelentősen, tehát most az elmúlt években újra egyre erősebb, de mégse egy Chelsea, mégse egy Liverpool, mégse egy Real Madrid, tehát ahhoz képest második
sor. Pontosan azért, mert ők szakmailag sem, és gazdaságilag sem olyan erősek, mint ezek a nagy klubok. Hiszen, ahogy az imént mondtam, ahogy annak idején a Debrecen, a Nyíregyháza és a többi vidéki város, hogy úgy mondjam, termelte a játékosokat a fővárosi nagycsapatoknak, ugyanúgy a Benfica nemzetközi szinten ugyanilyen egyik termelő ága, és ott jönnek a fiatalok, játszanak a fiatalok, de a portugál focira mondhatjuk, hiszen Cristiano Ronaldo-t is ők nevelték annak idején, bár ott viszonylag fiatalon, már hogy a Manchesterhez került, tehát ott ő gyorsabban ugrott ki, de a João Félix is fiatalon került, és minden játékos már a Benficában olyan szintre jut el, amelyikkel nyugodtan lehet elengedni, hogy úgy mondjam, a kezét, és nyugodtan lehet őt akár az Atletico Madridhoz, akár a Chelseahez, akár bármilyen nagy csapathoz, hogy úgy mondjam, eladni, és nagy üzletet csinálni vele.
Ja, azért lehet utólag nagyon-nagyon sajnálni. Hát egyrészt, most bocsánat, hát egyrészt egy tragikus halálhír, vagy a Fehér Miklós esete, illetve a Lipcsei Péter sérülése, mert mind a ketten bekerültek úgymond egy ilyen kivezető portugál együttesbe, tehát nagyon komoly nemzetközi karrier előtt álltak, vélhetően. De hát az egyikük ugye a pályán hunyt el, a Péternek pedig az a sérülése az végül is megpecsételte a sorsát, tehát nem tudta kifutni, mert hogy a portugál labdarúgás már akkor is ezen a szinten volt, és ugyanígy adta fölfele a kiváló játékosokat.
Pontosan, én nagyon szurkoltam annak idején mindkettőjüknek, hiszen én átéltem azt, amikor még nem lehetett külföldre menni, csak 30 éves is kor után, illetve 25 válogatottság után, stb. Tehát én tudtam, hogy az, hogy ezek a játékosok oda kerültek ilyen helyre, vagy éppen a Détári Döme oda került a Frankfurthoz, az egy óriási lehetőség volt, és a magyar labdarúgásnak is nagy lehetősége lett volna, ha akár a Benficában játszanak ezek a srácok, vagy akár egy még nagyobb csapathoz eligazolnak, mert köztudott azért, hogy igazán magas szintű teljesítményt csak ott lehet nyújtani, ahol a hétköznapok, a nap minden perce arra ösztönöz, hogy még feljebb kerülj, és ezt nem csak prémiumban, nem csak fizetésben lehet mérni, hanem ezt játékstílusban, tudásban az egyre följebb kerülést azt a magyar válogatott profitálta volna annak idején.
Beszéltünk a Ferencváros kapcsán arról, hogy nagyon jól mozog a zöld-fehér együttes a játékos piacon, és még csak lezárva ezt a kérdéskört, hogy itt apróság, de nem olyan apróság, hogy a Benfica ugye arról tájékoztatta a nagy közönséget, hogy Enzo Fernández nevelő együttese, a River Plate 30 millió eurót kapott a játékos után ebből az átigazolásból. Én ez a beszélgetés most messzire vezet, mert azért ennek van egy ilyen, ez a nagyon-nagyon hosszú szerzősi tulajdonképpen éppen kijátszották a nemzetközi szabályozást a Chelsea-nél. Most ebben nem menjünk bele, mert ugye 8 éves szerződést ajánlottak a játékosnak. És csak annyi, hogy mekkora üzlet ez, végigmondanám, a hatodik legdrágább játékos lett az argentin világbajnok ezzel, Enzo Fernández. 222 millió euróval vezeti ezt a listát Neymar, aztán Mbappé 180 millió euróval, Dembélé 140 millió euróval, hát az volt talán a legkevésbé jó, meg Coutinho 135 millióval, Joao Félix, ha már Benfica, 127 millió euróval, és utána jön a már említett Enzo Fernández. Ezek irgalmatlan pénzek.
Ugye én azt szoktam mondani, hogy ezek a klubvezetők, ezek nem hülyék, akik ezeket a szerződéseket aláírják. Erre csak egy példa, amikor a Cristiano Ronaldo a Real Madridba ment, csináltak egy ázsiai túrát, és az ott lejátszott 5 mérkőzésből már a kifizetett vételár megvolt. Tehát valószínű, hogy kiszámolták, hogy nekik ugye egyrészt szükségük van a tudására, másrészt a reklám értéke olyan, amivel ők már nem veszíthetnek. Tehát nagyon fontos, hogy az üzlet és a szakmait nagyon kézenfogva jár, és általában ezt úgy szokták ugye ezek a nagyklubok véghez vinni, hogy mind a pénzük megtérül, tehát nagyon gyorsan megtérül a pénzük, és utána még van benne egy olyan üzlet is, lásd Cristiano Ronaldo, hogy x éves korában még tovább is adják őt. Tehát itt ahogy szokták mondani, nem kell sajnálni azért ezeket a klubokat, hogy ez kidobott pénz volt. Tehát egyáltalán nem volt kidobott pénz.
Innen fogjuk folytatni, mert kicsit Ronaldóról, és ennek kapcsán szeretnék veled beszélgetni Szalai Ádámról is, az idősödő játékosok sorsáról, ha lehet ilyen diplomatikusan fogalmazni. Még egy valamit engedj meg nekem, mert az előbb nem voltam pontos, hogy a Chelsea 8,5 évre szerződtette Enzo Fernándezt, és így tulajdonképpen a pénzügyi fair play szabályait játszottak ki, mert hogy évről évre, te aki ugye értesz a pénzhez, évről évre könyvelnek, és hogyha ilyen hosszú időre osztik el ez az átugazási díj, akkor már beférnek úgymond a sapka alá. Ez egy kiskapu volt, de úgy hallom, hogy az UEFA pillanatok alatt be fogja zárni.
Hát ugye az UEFA mindig követi a klubokat. Én azt szoktam mondani, hogy a klubvezetők elég csibészek ahhoz, hogy ha van egy kiskapu, akkor azt ameddig lehet, addig kihasználják. Ilyenkor az UEFA módosít egy picit, de a csapatok már keresik is az UEFA. Ez körülbelül ez olyan, mint a dopingolás, hogy amikor a kontrollszervek megtalálják és betiltják azt a szervet, amit aktuálisan használnak. Általában már 2 a fiókban van, amelyikről még nem tudnak. Tehát mindig előrébb járnak a csapatok, mint a felette szervek.
Innen fogjuk folytatni. Nagy Antal, 32-szeres válogatott labdarúgó a vendégem. Az átigazolási piacról érdekes hírekről beszélgettünk. Egyébként állítólag az UEFA 5 évben fogja majd maximalizálni a szerződés időtartamának hosszát. Jövünk vissza, maradjanak a Trend FM-en, mert Cristiano Ronaldóról és még sok minden másról is szó lesz.
Sportérték. Minden, ami sport. Minden hétfőn a Trend FM-en.